Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából több nagy hitelminősítő is kritikusan nyilatkozott Magyarország kilátásaival kapcsolatban. Az első felülvizsgálatok idén, a választások után májusban, júniusban várhatóak. Egyre több bank kínál az inflációt jóval meghaladó betéti kamatot, ennek ellenére még mindig meglehetősen alacsony a lekötött betétek aránya. Lényegében stagnált a hazai húsipari ágazat teljesítménye 2025-ben. A várakozásokról is kérdezzük a Hússzövetség elnökét. Komoly kockázatot jelent Magyarország számára az afrikai sertéspest is terjedése. Tavaly novemberben Baranyában is azonosítottak fertőzött vaddisznót. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Több nagy hitelminősítő is kritikusan nyilatkozott Magyarország kilátásaival kapcsolatban az elmúlt napokban. A kritika oka elsősorban az ingatag költségvetési helyzet, az emelkedő adósságráta és a visszafogott gazdasági növekedés, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károly azt is közölte, az első felülvizsgálatok májusban és júniusban lesznek az országgyűlési választásokat követően.
Ugye, alapvetően a régóta emlegetett problémákat hozták fel újra a hitelminősítők, nevezetesen azt, hogy a költségvetési hiány tartósan, most már mondhatjuk, hogy magas, illetve az államadóság ráta, a GDP arányos államadóság ráta pályája is ismét emelkedő kezd lenni, tehát az elmúlt 2-3 évben nem sikerült csökkenteni az államadóság rátát, és várhatóan az idén sem fog sikerülni a jelenlegi költségvetési hiánypálya mellett, tehát ezek a fő kifogásaik a hitelminősítőknek. Ugye a költségvetés tekintve egyébként a régióban annyira nem lógunk ki a sorból, hiszen a lengyelek és a románok is viszonylag magas költségvetési hiánnyal működnek az idejében, sőt, talán Szlovákia is magasabb deficittel számol, mint a magyar kormány. Ugyanakkor a következő években fontos lenne, hogy ezt az 5% körüli költségvetési hiányt elkezdje csökkenteni a kormányzat, és ebből a szempontból akár kockázatként is értékelhető az, hogy áprilisban parlamenti választásokat tartanak, és ez a másik apropója, amiért a hitelminősítők megszólaltak az elmúlt napokban. Választások kapcsán fogalmaztak meg kilátásokat, illetve azt, hogy a gazdaságpolitikára milyen hatással lehet majd az áprilisi választás.
Hogy látják ez utóbbi, tehát a parlamenti választások milyen hatással lehetnek a hazai gazdaságra, illetve ugye arra már több elemző is fölhívta a figyelmet, hogyha csak a februári államháztartási adatot nézzük, akkor a hiány cél csak nem fele teljesült már. Ezzel kapcsolatosan is megfogalmaztak aggályokat a hitelminősítők?
A Fitch Ratings múlt hét végén kiadott elemzésében azt írta, hogy a magyar választások elsősorban a külpolitikára, illetve az Európai Unió és Magyarország viszonyára lehetnek hatással. Tehát nagyjából, amivel az ellenzéki erők most kampányolnak, hogy az uniós forrásokat hazahoznák, illetve előkészítenék az euró bevezetését, ezzel kapcsolatban javulhat a magyar kormány és az Európai Bizottság viszonya a következő években, amennyiben a Tisza párt alakíthat kormányt, és akár egy hiteles és kiszámítható fiskális költségvetési pályához is vezethet az, hogyha az euróbevezetést a zászlajára tűzi esetleg a majdani kormány. A költségvetéssel kapcsolatban a Fitch elemzői azt gondolják, hogy az idei évre további intézkedések nélkül 5,5% lehet a deficit, tehát ez magasabb a kormány 5%-os tervénél. Ez azt jelenti, hogy a választásokat követően bárki is alakít kormányt, mindenképpen költségvetési kiigazításra lesz szükség, hogy ezt az 5%-os hiánycélt tartani tudja az ország, és még emellett is emelkedne az adósság ráta, tehát ahogy említettem, a másik kockázat az, hogy igazából még ennek az 5%-os hiánycélnak a tartása sem lenne elég ahhoz, hogy az adósság ráta újra csökkenő pályára álljon. A másik fontos kérdés pedig, amire elsősorban az S&P hívta fel a figyelmet, az az, hogy a jelenleg zajló közel-keleti háború milyen hatással lehet Magyarországra, a magyar gazdaság fundamentumaira, illetve ebből következő esetleg a hitelminősítői besorolásunkra, és arra jutottak, hogy amennyiben ez egy elhúzódó konfliktus lesz, és az energiaárak tartósan magasan maradnak, akkor az akár Magyarország hitelminősítői besorolását is veszélyeztetheti. Ugye 2022-ben láttunk már arra példát, hogy egy tartósan magas olaj- és földgáz ár milyen hatással tud lenni a magyar gazdaságra, itt a folyófizetési mérleg hiányát növelheti, illetve az inflációt emelheti. Tehát azzal számolnak, hogy amennyiben a jelenlegi helyzet tartósan fennmarad, illetve tovább drága drágul az olaj és a földgáz, akkor akár hasonló helyzet is előállhat a közeljövőben.
Tehát akkor lényegében vannak külső és belső tényezők is, ami miatt a leminősítést fenyegetheti Magyarországot.
Igen, hát ugye a belső tényező az a költségvetési kiigazítás szükségessége, illetve az, hogy meghozza ezeket a döntéseket a majdani kormány, a külső tényező pedig a geopolitikai kockázat és az ebből fakadó piaci volatilitás.
Ugye legutóbb tavaly ősszel döntött a Fitch és a Standard & Poor's is a magyar besorolásról. Már akkor lehetett attól tartani, hogy esetlegesen bekövetkezik egy leminősítés. Most mikor fog majd dönteni ez a két hitelminősítő?
Ugye ezek a hitelminősítők mindig decemberben közzéteszik, a következő évben mikor tervezik felülvizsgálni egy-egy ország besorolását. Ennek alapján május végén, illetve június elején 3 hét alatt, 3 pénteki nap érkezik majd a 3 nagy hitelminősítő értékelése. Elsőként a Moody's május 22-én, egy hétre rá a Standard & Poor's, és június 5-én pedig a Fitch Ratings. Részben ugye a választások miatt tolták ki ennyire az első felülvizsgálatokat, ugye a korábbi években inkább március környékén volt aktuális, most úgy tűnik, hogy a választásokra készülve ők is megvárják inkább a választások eredményét. Tehát ekkor lehet először realitása annak, hogy akár leminősítsenek minket, akár a kilátást változtassák, bár ugye most mindhárom nagy hitelminősítőnél negatív a kilátásunk, tehát egy esetleges kilátásváltozás is leminősítést jelentene gyakorlatilag. Ugye a legfájdalmasabb egy leminősítés az S&P esetében lenne, hiszen náluk gyakorlatilag egy hajszállal vagyunk, csak a befektetésre ajánlott kategória határa felett, tehát ott már egy leminősítés az úgynevezett bóvli, vagy befektetésre nem ajánlott kategóriát jelenteni Magyarország számára.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Egyre több bank kínál a hazai inflációt jóval meghaladó betéti kamatot több pénzintézet ajánlatában. Már a rövidebb időre befektetett pénzünk is hozhat 6-7%-ot, mondta biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Pétert kérdeztem.
Egyrészt egyre vonzóbbak, a másik pedig az, hogy folyamatosan vannak akciós kamatok. Ma is 2 bank kirukkolt új akciós kamatokkal. Az egyik a Magnet Bank volt, ahol több mint 7%-os kamatra számíthatunk, illetve a Cofidis Banknak is van több olyan terméke, ahol 5%-os kamat, illetve annál magasabb kamatra is számíthatunk. Tehát kvázi magasabb kamatot kaphatunk a banki lekötött betétekkel, mint amekkora a legutóbbi inflációnak a mértéke.
Általában ilyenkor a bankok emeli a kedvező kamat mellé. Milyen hosszú távú lekötést várnak az ügyféltől?
Nagyon eltérőek a banki betéti kamatok, általában 3, 6 és 12 hónapos távra szoktak adni akciós kamatot. Ez azért jó, mert ha valaki hosszabb távra takarékoskodna, tehát éven túl, akkor általában az állampapírral jobban jár, ott nem kell kamatadót fizetni, nincsen számlavezetési költség, nagyon kényelmes az egész, fix előre tudjuk, hogy mennyi lesz a kamat. Ez a banki betéteknél is sokszor igaz, viszont nem biztos, hogy 3 hónapra mondjuk érdemes állampapírba rakni a pénzt, mert ott van egy visszaváltási költség. Tehát 3-6 hónapos, vagy akár 12 hónapos távnál egy banki betéttel jobban járhatunk, bármikor hozzáférhetünk a pénzhez, nincsen feltörési költség, nagyon könnyen le tudjuk kötni, akár több részletben is, és hogyha föl kell törni, akkor lehet, hogy nem az egészet kell feltörni. Tehát nagyon könnyen meg tudjuk csinálni, ismerjük a banki betéteket, szeretjük őket. Fura módon mégis a legtöbben azt gondolják, hogy olyan alacsony kamatot kapnak, hogy nem is érdemes lekötni a pénzüket, és nagyon sok pénze miatt egyszerűen csak a folyószámlákon van, ahelyett, hogy kamatoztatnánk.
Mi az oka annak, hogy ilyen versenyt indítottak a bankok az ügyfelekért? Valóban van mozgás az egyes pénzintézetek között, tehát keresik az ügyfelek a korábbinál tudatosabban a kedvezőbb konstrukciókat?
Szerintem keresik. Egyrészt ugye most februárban nagyon sokan kaptak, ugye több 100 milliárd forint kiáramlott a lakossághoz a különböző állami juttatások miatt. Valószínűleg vannak sokan, akik évelején ezekben a hónapokban kapják meg a tavalyi munkájuk után a bónuszt, és a bankok ezt tudják, látják a folyószámlákon lévő pénzt, tudják, hogy vannak az állami kifizetések, és ezért hoznak akciós banki betéteket. A Magnet Banknak meg a Granite Banknak az elmúlt 15 évben is folyamatosan voltak nagyon nagyon jó betéti konstrukcióik, és a többi banknak pedig adhok voltak épp, amikor szükségük volt pénzre, vagy amikor úgy látták, hogy valamikor egy jó ajánlattal sok ügyfelet be lehet hozni. A nagybankoknak is egyébként szinte folyamatosan vannak jó ajánlataik, tehát az OTP-nek is, az MBH banknak is, a KNTH-nak is van egy-egy jó kamata, viszont néha azoknak olyan feltételeik vannak, hogy nem minden ügyfél tud hozzájutni, néha pont csak új ügyfeleknek adják, vagy néha pont csak olyan ügyfeleknek, akik mondjuk prémium státuszban vannak. Aki egy kicsit utána néz, használ online betétkalkulátorokat, az elég hamar megtalálhatja, hogy hol adnak 5-6-7-8%-os kamatot.
A Magyar Nemzeti Banknak vannak adatai arra vonatkozóan, hogy január végén mekkora volt a banki betétállomány, és hogy konkrétan ennek a betétállománynak hány százalékát kötötték le a háztartások. Mit lehet tudni ezekről az adatokról?
Január végén közel 14.300 milliárd forintos összeg volt a lakossági számlákon, ennek kevesebb, mint 15%-a van lekötött betétekben. Tehát több mint 10.000 milliárd forint, egy őrült nagy pénz van úgy a folyószámlákon, hogy nincsenek lekötve, nincsenek befektetve, a legtöbb bank szinte semmit sem fizet a folyószámlákon lévő pénzre, tehát egész egyszerűen elinfláljuk azt a pénzt, az infláció meg fogja enni a számlánkon lévő pénzt. Ráadásul olyan szempontból még nagyobb veszélyben van mondjuk egy folyószámlán lévő pénz egy lekötött összeghez képest, hogyha a bankszámlánkat valahogy megtámadják, vagy valamilyen csalás áldozatai vagyunk, akkor mindig könnyebb ellopni a folyószámlán lévő lekötetlen pénzt, mint azt, ami mondjuk egy lekötésben benne van.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Ha minimális mértékben is, de januárban csökkent a babaváró hitelállománya, erre nem volt példa a konstrukció 6,5 éves történetében, hívta fel a figyelmet a biztos döntés. Fülöp Norbertet, a Portál szakújságíróját hallják.
2900 milliárd forintos állományról beszélünk, tehát nem kicsi az állomány, és a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök után ez a harmadik legnépszerűbb hiteltípus összességében, viszont havi összehasonlításban minimális csökkenést láthatunk, és valójában ez egy előjele a dolognak, várhatóan ez folytatódni fog, ahogy a babaváró hitel iránti kereslet csökken, illetve akik felvették a hitelt már, ott pedig remélhetőleg megszületnek a második, illetve a harmadik gyerekek is sok esetben. Most januárban 14,1 milliárd forint értékbe vettek fel babaváró hitelt a fiatalok, ami gyakorlatilag a babaváró történetében az egyik legalacsonyabb összeg. Egyedül 2023 elején láthattunk ennél gyengébb hónapokat, de akkor pedig azért, mert hogy előtte beharangoztak egy szigorítást, és az előtte lévő év végén óriási felfutás volt, és ezt követte egy ilyen bezuhanás. Tehát ilyen alacsony folyósítás, mint most, ezen kívül még nem láthattunk.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakújságíróját hallották. A hazai húsipari ágazat teljesítménye lényegében stagnált 2025-ben. A belföldi értékesítés ugyan 8,5%-kal növekedett, az import azonban csaknem 2,3%-kal csökkent, mondta a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke a szervezet szokásos húsvéti sajtótájékoztatóján. Éder Tamást kérdeztem.
Nem volt egyszerű év, egyrészt itt Magyarországon belül ugye a ragadó száj és körönfájás megjelenése az annak ellenére, hogy közvetlenül a sertéságazatot nem érintette, de bizony a piaci folyamatokban nagyon-nagyon-nagyon erős befolyással volt. Egyrészt a külpiaci értékesítési lehetőségeinket csökkentette heteken, majdnem hónapokon keresztül, másrészt bizonyos időszakokban az észak-nyugat-Magyarországról származó sertések belföldi értékesítését is nagyon negatívan érintette. Volt egy súlyos piaci zavar, amit végül is tulajdonképpen egy állami felvásárlási intervenció tudott megoldani. De ezzel párhuzamosan ugyanakkor a nemzetközi folyamatok is begyűrűztek. Különböző kereskedelmi politikai intézkedések eredményeként Európában tavaly a második fél évben egy nagyon erős túlkínálat alakult ki sertésből, illetve sertéshúsból. Kína nagyon jelentős vámot vetett ki az Európából származó sertéshúsra, és egészen az év végéig tartotta is ezt a vámot, és csak az év végén vitte egy normális szintre le. Ennek eredményeként az európai sertéshús versenyképessége a kínai piacon drasztikusan gyengült, és hát egy nagyon erős túlkínálat alakult ki. A túlkínálat eredményeként beszakadt a sertésár, egy fél év alatt majdnem 40%-os csökkenés ment végbe. Ezt részben követték a húsárak és a húskészítményárak is. Úgyhogy egy nagyon zavart és elég hisztérikus mozgásokat mutató év áll mögöttünk. Az idei év elején azért elkezdődött a korrekció, az élősertésár az elmúlt hetekben már kismértékben elkezdett növekedni, és most az előrejelzések azt mutatják, hogy a második fél évben már közel lehet ahhoz a szinthez, ami mellett a sertéstenyésztő gazdák már nem lesznek kénytelenek veszteséget elkönyvelni.
Melyek lehetnek mindezek függvényében, mindezen nehézségeket követően az idei év kihívásai? Megszabadult-e az ágazat ezektől a problémáktól?
Hát egyes problémáktól igen, tehát a ragadós száj és körömfájás szerencsére teljesen mögöttünk van, és hivatalosan is mentesek vagyunk. Ugyanakkor egyrészt a fogyasztás érdemi növekedésére Európában nem nagyon számolunk. Magyarországon egy kismértékű növekedésre számítunk az első fél évben, ennek a jeleit egyébként a január-február már úgy mutatja is. A második fél évvel kapcsolatban egyelőre olyan nagyon azért nem lehetünk optimisták. Valószínűleg egy kis növekedést tud az ágazat az idén is prezentálni, ami egyébként olyan szempontból jó, hogy a hús előállítás és a húskészítménygyártás is tavaly volumenindexét tekintve pozitív volt. Igaz, hogy néhány tized százalékos növekedése volt, de növekedés volt, miközben az élelmiszeripar egészen egyébként egy 0,5%-ot csökkent, és hát az ipar meg még nagyobb visszaesést mutatott, úgyhogy én abban reménykedem, hogy az idén is így lesz, annak ellenére ismétlem, hogy azért a nemzetközi piacainkon nagy lehetőségeink növekedésre nem láthatók. Ez részben a meglévő járványoknak köszönhető, illetve a velünk szembe továbbra is fennálló bizonyos exportkorlátozó intézkedéseknek. Még egy területen várunk ugyanakkor érdemi fejlődési lehetőséget. Ugye a KAP stratégiai tervből az élelmiszeripar fejlesztésére szánt forrásokra pályáztak nagyon sokan a húsiparból is, és hát a döntések többsége úgy tudom, hogy már megszületett, a pályázóknál ott van a pozitív döntés, úgyhogy ők elkezdhetik azokat a beruházásaikat, amelyek reményeink szerint itt egy-két éven belül érdemben fogják javítani a magyar húsiparnak a versenyképességét.
Komoly kockázatot jelent Magyarország számára az afrikai sertéspest is terjedése. Tavaly novemberben Baranyában azonosítottak fertőzött vaddisznót, az idei évben pedig már összesen 385 esetet jelentettek, ebből 110-et Baranyában, mondta Hús Szövetség elnöke. Éder Tamás kiemelte, a helyzet súlyosságát növeli, hogy a vírus terjedését nem korlátozza jelentős földrajzi akadály, így gyorsan újabb területeken is megjelenhet.
Az afrikai sertéspest is Észak-Kelet Magyarországon, Ukrajna felől érkezett meg Magyarországra, és gyakorlatilag ott északon már Komárom megyében tart. És hát sajnos az elmúlt egy évben volt új fertőzésről szóló bejelentés azokon az északkeleti megyékben is, ahol egyébként megjelent, és ahol az állomány nagy része kipusztult, de úgy tűnik, hogy újra vannak fertőzött egyedek, tehát nem tűnt el abból a régióból sem. A baranyai megjelenés az ugye Horvátországból jött a betegség, szerencsére ismét egyelőre csak ott disznóban van, bízunk benne, hogy ez így is marad. Viszont azt a veszélyt vetíti maga elé, hogy elindul északra Baranyából a vírus. Az M7-esig nincs semmiféle földrajzi gát, és hát úgy tudjuk, hogy ott Baranyában, Somogyban a vaddisznó állomány az bizony igen nagy, ott a betegség könnyen terjedhet és könnyen mozoghat észak felé. Mi abban reménykedünk, hogy nagyon erőteljes gyérítése indul meg a vaddisznó állománynak. Sehol nem sikerült még másképpen megfékezni ezt a vírust, mint a vaddisznó állomány drasztikus gyérítésével. Ott sikerült lokalizálni a vírust és megállítani a terjedést, ahol nagyon-nagyon-nagyon keményen felléptek a vaddisznó állománnyal szemben. A probléma az, hogy ha ez nem történik meg, és a betegség elmegy Közép-Dunántúlra is, onnantól kezdve az országnak gyakorlatilag a kétharmada vagy háromnegyede olyan terület lesz, ahol valamilyen formában van afrikai sertéspest is, és onnan harmadik országok beli hús szállítására nem lesz lehetőségünk. Ha oda mi nem tudunk szállítani, ezeken a piacokon nem tudunk részt venni, akkor azt kell mondanom, hogy ez a 2,9 milliós állomány, ami most van, lehet, hogy ez is sok lesz Magyarországon.
Kiknek az összehangolt együttműködésére lesz szüksége ahhoz, hogy ez ne így legyen, tehát hogy ne következzen be a legrosszabb forgatókönyv?
Ez a legrosszabb forgatókönyv egyébként az, hogyha megjelenik házi sertésben is. Szerencsére ezt eddig elkerültük, és nagyon fontos, hogy a régióban a tenyésztők a maximális védő intézkedéseket tegyék meg annak érdekében, hogy ez így is maradjon, tehát mindenféle olyan szabályt tartsanak be, ami lehetőséget ad arra, hogy kívül maradjon a házi sertésen a betegség. Ezen túl egyszerűen gyéríteni kell, tehát a vadásztársaságok, a hatóságok útmutatásainak megfelelően el kell, hogy kezdjék, illetve bizonyos régióban elkezdődött egyébként, de az én ismereteim szerint nem megfelelő hatékonysággal zajlik ez. Egyszerűen gyéríteni kell a vaddisznó állományt ezen a területen. Lehetetlenné kell tenni azt, hogy tovább vigye északra a vaddisznó állomány a betegséget. Tudom, hogy ez nem egy népszerű intézkedés, nagy melóval jár a vadásztársaságoknak is, potenciális bevételtől esnek el, de hogyha nem lesz megfelelő védekezés azon a területen, nem lesz megfelelő gyérítés, ebben az esetben a magyar sertéshús ágazatnak néhány év múlva gyakorlatilag a növekedési korlátai azok határozottan megjelennek.
Jéder Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.